Vannak a Bibliában olyan személyek, amelyekkel az átlagosnál többet foglalkozik az írás, és hát, hogy is mondjam, bizonyára vannak nagyon sokan, voltak és vannak, akiknek a születését sok-sok imádság előzte meg. A keresztelő János pont egy ugyanilyen volt, csak róla még azért egy néhány dolgot feljegyez a Bibliánk. Összességében azt kellene mondanunk, hogy nem túl sok dolgot, de azért egy néhány dolgot mégiscsak. Szóval Krisztus korának egy meghatározó alakja volt Izrael területén, jó értelemben kicsit megmozgatta azt a népet. Aztán ugye a születésénél volt egy angyal, nem minden esetben jelenti angyal azt, hogy valaki születni fog. Aztán volt ugye apjának, Zakariásnak az a 9 hónapos némasági fogadalma, pontosabban nem fogadalma, hanem esete. De amikor megoldódott a nyelve, azt írja a Bibliánk, hogy elterjedt ennek a híre az egész hegyvidéken, és mindenki azon gondolkodott, hogy vajon mi lesz ebből a gyermekből. Aztán volt a pályájának egy fölfelé ívelő szakasza, és hát zárulni meg úgy zárult az élete, hogy egy bulizás közben tett felelőtlen kijelentés következményeiként lefejezték. Előtte börtönben volt. És börtön az nem volt bent a tervei között. Azt onnan láttuk, vagy onnan láthatjuk, vagy onnan gondolom, hogy azért keletkezett egy hatalmas kérdőjel benne. Na és akkor nézzük innentől kezdve. Lukács 7:18-tól olvasok egy néhány ige verset. Tehát hírül vitték Jánosnak a tanítványai, ő pedig magához hivatott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, azt mondták, keresztelő János küldött minket ezzel a kérdéssel, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézusnak, keresztelő Jánosnak is egyaránt nagyon nagy hatása volt erre a nemzetre. Jézusé volt a nagyobb értelemszerűen. De amikor János találkozik Jézussal a folyópartján, amikor Jézus oda megy hozzá, hogy engem is keresztelj meg, akkor azt mondja, hogy ő az Isten báránya. Hát láttam, hogy a Szent Szellem leszállt rá galamb formájában, meggyugodott rajta. Aztán János börtönbe kerül, és az események meg valahogy nem azt sejtetik, amit ott mindenki várt, és úgy gondolom, hogy köztük János is. Szóval nem kezd visszaállni Izraelnek a csillogása, a dicsősége, nem kezd szorulni a római szorítás, nem kezd enyhülni a római szorítás. János börtönbe vetik, ennyi volt. Úgy tűnik, hogy annyira elbizonytalanodott János, hogy lesz, ami lesz. Hát engem is megkérdeztek, hogy ki vagyok, válaszoltam, elküldök két tanítványt, kérdezzék meg Jézust, hogy ő az, mást kell várni. Valahogy nem akar együtt állni a kép. 21. versben azt olvassuk, hogy Jézus abban az órában sok embert meggyógyított különféle betegségekből és bajokból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. És a Mátéban, ahol ugyanez a történet le van írva, ott még az is le van írva, hogy még halottakat is támasztott. Nem tudom, hogy mennyi ideig vártak ezek a tanítványok. Egy órát valószínű, mert ha abba az órába mindez megtörtént, nem tudta Jézus, hogy kiküldte ezt a két embert, de tudta. Annyira elfoglalt volt, hogy annak a hírnöknek, annak a követnek, aki az ő munkásságát készítette elő, hát nem volt, nem tudott volna egy választ adni? Nem. Szóval csinált rengeteg csodát. Aztán a 22. vers azt mondja, hogy tehát ugye abban az órában sok csodát tett, menjetek és vigyétek el Jánosnak azt, amit láttok és hallottatok, vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Nem tudom, hogy János megbotránkozott-e Jézusba, erre nem mernék akárhogy válaszolni, se igennel, se nemmel. De az, hogy benne volt, hogy de még meddig kell várnunk, az biztos, hogy ott motoszkált Jánosban is. De nézzük a történetet tovább, a 24. verstől. Amikor János követei elmentek, elkezdett beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingadt a látszálat látni? Vagy miért mentetek ki? Buha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik pompás öltözetben és bőségben élnek, azok a királyi palotákban vannak. Akkor miért mentetek ki? Profétát látni? Azt láttatok. Sőt, mondtam nektek, profétálnál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme elküldöm követedet előtted, aki elkészíti neked az utat. Nem lett volna jobb ezt annak a két követnek mondani? Mert úgy kezdtük a 24 versből, amikor a követek elmentek. Hát Jézus elismerően beszél Jánosról. Hát jókat mond róla. Hát de miért nem a két követnek? De nézzük meg, hogy mi is történt. Ugye a 22. vers azt mondja, hogy vakok látnak, sánták járnak, leprások gyógyulnak, halottak támadnak. Ézsaiási idézet. Ézsaiás 35, Ézsaiás 61. János ismerte az írásokat. Tudta a proféciákat. Egészen pontosan lételeme volt egy zsidó férfinek, hogy ismerje az Ószövetséget, ismerje a proféciákat. Tudta, hogy ezek az események a messiás kísérő jelenségei lesznek. Igaz, hogy az Ószövetségünk Jézus két visszajövetelét egyben írja le, nincs ez az időszak külön választva, amiben mi most élünk, a kegyelem ideje. Tehát a helyreállítás benne van a proféciákban, csak ugye az időben egy kicsit elválik a kettő. De hogy János, keresztelő János ismeri ezeket a proféciákat. Tudja, hogy kire vonatkozik. Szóval visszatér a két követ, na, végre megkapom a választ. Azt mondja, hát, elég furcsán viselkedett velünk. Ott állatott bennünket legalább egy órát, hát igaz, hogy annyi minden történt, hogy nem tűnt olyan hosszúnak ez az idő, hát mik történtek? És elmesélik, hogy ezt, meg ezt történt. És akkor, amikor végre ránk is pazarolt egy kis időt, annyit mondott csak, hogy menjünk és meséljük el neked, hogy ez történt. És ebben a pillanatban meggyőződésem, hogy a Szent Szellem János fejébe összekapcsolja az ézsaiási igéket azzal, amiről hírt hoztak a tanítványai. Kigyúl a fény a fejében, hát ő a mesiás. Hát erre vártunk. Visszavezeti Jézus keresztelő Jánost az igéhez, ami ott meg van írva. Működőképes. Azért merem mondani, hogy ezt a Szent Szellem vitte véghez bennem, mert János az egyetlen, akiről le van írva, hogy anyja méhébe betelt Szent Szellemmel. Még Jézusról sincs ez leírva. Azért nem egy átlagos hétköznapi emberke volt ő. Vissza az igéhez. Ami meg van írva az igébe, az bemutatja Jézus Krisztust. De hát mi azt hittük, mondja a két tanítvány az Emmausi úton, pont Jézusnak, a lehető legjobbnak. És mit mondott az ige? ő pedig elkezdte őket tanítani a prófétáktól kezdve egészen a keresztrevezetésig. Az igéhez viszi vissza azt a két tanítványt is, itt Keresztelő Jánost is, ami az igében megvan írva. Sőt, van egy példázat a Bibliában, amikor a gazdag ember itt bótol Ábrahámmal, hogy küldje vissza Lázárt, hogy mondja meg a tesóinak, és az a válasz van, hogy ott a kezükben a proféciák, meg a Biblia, ami ott le van írva. Ha annak nem hisztek, akkor mindegy, hogy hány halott támad fel. És a mi kezünkben is, ugye ott van a Biblia. Szóval az ige tekintélye változatlan. Benne van a válasz a helyzetedre, a kérdésedre a Bibliában. Nem biztos, hogy így direkt egyenesen, mint ahogy Jézus sem egy az egyben a tanítványoknak azt mondta, hogy ezt meg ezt mondjátok Jánosnak. Szerintem ezzel a válasszal, amit vitt ez a két küldött, sokkal magasabb szintre lépett Keresztelő János ott a börtönben, mint ha azzal válasszal tértek volna vissza, hogy én vagyok. Ami egy nagyon-nagyon markáns válasz lett volna. Szóval benne van az igében. Ami szükséged van. A válasz benne van az igében. Ha nem találod így, pikk, kérd meg a Szent Szellemet, hogy mesélj el, hogy hol találod. Ő nem fog félrevezetni. Sok ember biztos megpróbál már választ adni erre. A Szent Szellem biztos nem fog tévedni. Nem biztos, hogy emberek tévedtek, félreértés ne essék. De a Szent Szellem biztos nem fog. Következő vers, amit itt Jézus mond, amikor Jánosról elismerően beszél a 28. versben, azt mondja, hogy mondom nektek, hogy asszonytól születettek közül nincs senki nagyobb Jánosnál, de aki a legkisebb Isten országában nagyobb nála. Az előbbi gondolatmenetet azzal fejeztem be, hogy benne van az igében. Nem tudom, hogy érted-e, mire célzok. Benne van az igében, hogy nagyobb vagy Keresztelő Jánosnál. Én ezzel a toldozott, foldozott, bukdácsolós életemmel tele vagyok kék folttal, már annyiszor elestem. És én benne van az igében. Az ige nem azt mondja, hogy majd, ha úgy érzed, hanem kijelenti. Ha nem áll össze a kép, mert feltételezem, hogy nem áll össze, kérd meg a Szellemet, Szent Szellemet, hogy rakja össze neked. Ha benne van az igében, akkor igaz. Ha benne van az igében, az teljesen közömbös, hogy érzed vagy nem érzed. Hogy erről szól az életed, vagy keresve se találsz olyan dolgot, ami hasonlíthatna erre. Benne van az igében. Nem a külső körülményeid változását kell ezt lemérni. János börtönbe volt, mikor kérdezett, börtönbe volt, mikor megkapta a választ. Meggyőződésem, hogy mintha kicserélték volna a börtönben. A börtön nem változott, de János igen. Kigyúlt a lámpa a fejében, ő a Mesiás, a világ megváltója. És a körülményei nem változtak. Még szép csendben mondom csak, a szolgálata se kapott nagyobb lendületet. Úgy tűnik, hogy abszolút sikertelen ember volt. De egy olyan győztes volt, hogy asszonytól születettek közül nincs nagyobb nála. Mert hogy a Biblia nem azt mondja, hogy addig, ameddig prédikált és bemerített, hanem úgy unblock. a születésétől kezdve. Hát ameddig él. Szóval benne van az igében. Nem attól van örök életem, hogy beléptem a mennybe. Azért van örök életem, mert benne van az igében. Szóval, ezt az ige verset elolvasva, kezdj el gondolkodni azon, hogy mennyire szeret téged Jézus. Ha elkezdesz nézni ilyen ószövetségi kis emberkéket, akkor azt mondom, hogy minimum, a legalsó szinten olyan hatékonysággal tudsz imádkozni, mint Illés. De mikor látom már végre? De nem attól válsz olyan emberré, mint Illés, amit látsz. Attól, ami benne van az igében. És elhiszed. Ha nem hiszed el, nem történik semmi. Szóval annyi mindent elkészített mindenható Isten a számunkra, odaadta a kezünkbe, mi pedig teljesen hétköznapi emberként kezdünk kétségbe esni, hogy de még mindig ezek a rómaiak, és a tetejében még börtönben is vagyok. És akkor ez itt a vég. János esetében tényleg az volt. De nem ez a vég. Az a vég, amit Isten kijelentett az igéjében. Az a vég, amit ő kinyilatkoztatott. Szóval, akármilyen körülmények közepette éled az életedet, a szellemednek egy dolga van, újjong a te megváltódnak. Lehet, hogy az újjászületett szellemed börtönként éli meg a testedet, és úgy érzed, hogy az köt a legjobban. Először a szellemed kell, hogy megragadja. Ezt hívják máshol hitnek ám. Te abban a pillanatban, ha meg tudtad ragadni, minden esélyed megvan, hogy meg is lásd. De soha nem fordítva. Előbb elhiszed, utána meglátod. Ha addig vársz a hittel, hogy majd elhiszem, ha látom, hát szegény keresztel és mikor bizonyosodott volna meg arról, hogy Jézus a Mesiás? Nem volt esély rá. De nem is így működik. És a Bibliánk arról tanul, hogy higgy, és a hited eredményeként meg is látod. Szóval, ami benne van Isten igéjében, az vonatkozik rád. De hát én nem tudom kívülről megtanulni a Bibliát, mondhatná valaki, én sem. Sőt, én meg se próbáltam. De van a Szent Szellem, aki még Isten mélységeit is kutatja, és ott él benned. Nem másban, nem csak egy kolendában, vagy Benihin, vagy benned. Mert hogy azt mondja a Bibliánk, Jézus szavai, hogy figyeljetek, én elmegyek, de jobb nektek, hogy elmegyek, mert ha elmegyek, elküldöm a Szent Szellemet, aki az enyémből vesz, és elvezet minden igazságra, és megtanít mindenre, amire szükségetek van. csomó dolgot meg lehet tanulni másoktól. Hogy egy autós példát hozzak, szóval egy csomó dolgot megtanulhatsz másoktól, hogy így kell kanyarodni, így nyomom a gázt, így csinálom. De amikor tiszta jég az út, és ott ülsz egyedül az autóba, mindegy, hogy mit tanultál mástól, ott neked kell döntéseket hozni. De a Szent Szellem azért jött, hogy segítsen. Hát a legfontosabb jellemzője, tulajdonsága, a neve az, hogy segítő. Hát amikor gubanc van, amikor fut a szekér, akkor nem kell segítség, akkor mennek a dolgok. Amikor gubanc van. Na jó, azért itt egy pillanatra meg kell állni, hogy fut a szekér, akkor mennek a dolgok, de azért az irány nem mindegy. Jó, szóval azért, ha nem a mennyország az irány, akkor nem biztos, hogy olyan kellemes az, hogy fut a szekér. Attól még futhat. Kettő nem zárja ki egymást. Szóval, nagyobb vagy, mint Keresztelő János. Lehet, hogy elsőre hihetetlennek tűnik. Csak benne van az igében. Van egy lehetőségem. Én ülök a kormánynál, és én nekem kell a gázt meg a féket nyomni, szóval én döntök, elhiszem ezt, vagy nem. Nem fog a mindenható senki mellé egy lángoló pallossal egy angyalt állítani, hogy már pedig lenne elhiszed. Nem fog. Benne van az igében. És rád bízza, hogy döntsd el. Pedig mennyivel egyszerűbb lenne, ha megvan a mondani, hogy ezt meg ezt kell csinálnom, és kész. Lehet, hogy egyszerűbb lenne, de mai fülnek talán már ismerősen hangzik, de sokkal inkább robot lennél, mint ember. Ha beprogramozott utasításokat hajtasz végre, az mesterséges intelligencia sem kell hozzá, csak egy jó program. Meg egy szerkezet. De Isten nem ilyet teremtett. Isten élő, önálló, döntésképes emberkéket teremtett. De az én véges gondolkodásmódomban a legnagyobb rizikót pont ezzel vállalta, mert hogy igazából az ember kezébe adta azt a lehetőséget, hogy mellette vagy ellene dönt. De ez csak az én gondolatmenetem, mert a másik oldalról pedig a legnagyobb tiszteletet pont ezzel lehet kifejezni, hogy rád bízom a döntés lehetőségét. Oké, hogy egyszer majd elbeszélgetünk, hogy milyen döntést hoztál. Úgy hívják, hogy utolsó ítélet. Egyszer majd beszélgetünk róla, de tudod, annál az utolsó ítéletnél nem az lesz, hogy ezt meg ezt csináltad, hanem az lesz, hogy mindenki rádöbben, hogy mit szalasztottam el, mit hagytam ki, micsoda kegyelem volt az, amit a mindenható Isten odaadott, nyújtott, kínált, és hányszor keresztbe tett az utamon, hogy elkezdjek gondolkodni. De én olyan büszke voltam, hogy csak azért sem. Mit hagytam ki? Ott az emberek nem Istent fogják vádolni. Saját magukat, és piszok mérgesek lesznek az ördögre persze. De hát a döntést nem az ördög hozta. Szóval, ami benne van az igébe, az az enyém. Mert hogy Isten szava. Na most jogos a kérdés, hogy Isten szavának hiszek, vagy a tetteinek. De ez csak a mi gondolkodásmódunkba fordul elő, ez a kérdés, mert hogy Istennél nincs eltérés a kettő között. Ő nem tér el a szavaitól. jó dolgot készített a mindenható mindannyiunk számára. Benne van az igében. Kijelentette. Odaadta a kezünkbe. Adott mellénk egy segítőt. Hogyha valamit nem értünk, akkor kérdezzük meg, és elmagyarázza. Ha mindezt megteszed, annak annyira örül, hogy megjutalmaz érte. Ha megteszed, amit ő biztosít, ő lép meg, ő kezdeményez, ha mindezt megteszed, akkor még meg is jutalmaz érte. Szóval a szeretet végtelenségének a kinyilvánulása. Éljetek ebben a szeretetben. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.